Köszönöm szépen, Pisti. Nagyon szeretek utazni. Nem az a mindenem az utazás, de azért annál jobban szeretek utazni, mint ahány helyre sikerült valaha is elutaznom. És ezen belül is egy régi nagy vágyam, hogy olyan helyeket is fel tudjak keresni, ahol a bibliai történetek játszódnak, vagy ahol mondjuk az új szövetségi történetek megtörténtek, levelek, ahol írottak, vagy templomok, vagy ilyen híresebb helyek, amik mondjuk Jézushoz kötődnek. Ez még csak álom, idáig soha nem volt részem ilyen utazásban. A legközelebbi hely az Bulgária, ami már majdnem ott Törökországnál van, ahova sikerült eljutnom. Most egy kis remény sugár felcsillant, mert találtam egy olyan honlapot, az a neve, hogy Home Exchanging, hogy ha van egy lakásod, azt ki tudod cserélni egy másik embernek a lakásával, aki éppen pont ugyanott akar nyaralni, ahol te laksz amúgy, te meg oda akarsz menni, ahol ő lakik. És néztem, hogy ott Görögország vagy Törökország területén is vannak ilyen lakások, amik elcserélhetők egy-egy hétre. De Zsófi mondta, hogy inkább a Disneyland környékén keresek gyerekek miatt lakást, úgyhogy még egy pár évig valószínűleg erre is várnom kell. Mindezt azért kezdtem így, mert hát egy kis utazásra invitálnálak titeket itt az elején. Egyrészt térben, másrészt pedig időben, ahhoz, hogy egy kicsit talán jobban megértsük, hogy mi is volt Jézusnak az üzenete a szárdiszi gyülekezethez, a szárdiszi városhoz. Tehát ez a mai Törökország területén fekszik a város, és az időszámítás előtti 6. században érte a fénykorát. Akkor volt a legnagyobb, a legpompásabb és az egyik leggazdagabb városa a környéknek, vagy a régiónak, vagy talán a elég nagy részének a világnak. És 30 ezer fős lakossága volt, ami nagynak mondható az antik világban. A leghíresebb uralkodója ez egy Krőzus nevezetű király volt, talán ismerős az elnevezés. A gazdagságnál szoktuk használni, akkor jön elő ez a bizonyos Krőzus. Pusztulásának, ez volt ugye, tehát a fénykora az megvolt. A pusztulása az két háborúnak köszönhető, és az érdekessége, hogy mindkét háború, mindkét háborút azt éjszaka veszítették el. Amúgy egy nagyon jó fekvésű, egy fensíkon elterülő város volt, elég jó védhető város volt, nagyon jó hadsereggel rendelkező város volt, jó utánpótlással rendelkező város volt, és egy mégis nála kisebb hadierőt képviselő hadsereg az, amelyik le tudta győzni ezt a várost, és ez pedig úgy történetett, hogy éjszaka, amíg a város aludt, találtak egy rést a falon, és a városba bemenve, az éjleple alatt, az alvás alatt foglalták el a várost, nyitották ki a kaput, és mentek be a katonák. Úgyhogy nagyon sokan keresték fel a várost a környékből. Talán az ennek az egyik oka az volt, hogy egy folyó ment keresztül a városon, amiben arany volt. Volt aranytartalma ennek a folyónak, és úgy hívták ezt a várost abban az időben, hogy Aranyszárdisz. Aranyszárdisz, igen, és egy kifejezetten aranyláz uralkodott abban az időben, ott Szárdiszon és környékén. Mára már csak egy pár száz lakosú kis falu, ez a Szárdisz, és leginkább az ásatásokból derül ki, hogy mekkora fénye is, vagy mekkora pompája volt Szárdisznak. Ott a háttérben látszik az a néhány száz fős városnak az épületei, amiket ma meg tudunk találni. Egy viszonylag nagyszámú zsidó közösség volt található itt Szárdiszban. Azt mondják, hogy túlmentem, bocsánat. Tehát, remélem még nem szédültetek el. Látszik a központja a városnak, így a szellemi, illetve a fizikai központja a városnak. Látszik ott a háttérben az a nagyobb templom, látszik a tér, és ott a zsinagóga, ami az ásatások során előkerült, az egyik legnagyobb számú zsidó közösség volt megtalálható itt Szárdiszban. De a város középpontjában az Artemisnek a temploma volt, mind elhelyezkedésileg, mind pedig szellemileg. Ez persze nem csak Törökországra nem csak erre a városra vonatkozik, hanem egész Kis-Ázsiára vonatkozik, hogy a szellemi középpontja, a lelki középpontja az Artemis volt, illetve idegen isteneknek a tiszteletéül helyet szolgáló, helyet nyújtó templomok voltak. És ezt egy kicsit szeretném kibontani, hogy jobban meg tudjuk érteni azt a korszakot, vagy hogy Jézus, mi az a pillanat, amikor Jézus szól ehhez a gyülekezethez. Egyébként a két legnagyobb ilyen Artemis templom az Efézusban volt, illetve itt. Efézusban már, ha jól láttam, akkor egy oszlop tanúskodik róla, hogy ott milyen hatalmas templom volt, és itt ez a Szárdiszi volt a második. De az is látszik, hogy volt egy keresztény gyülekezet is. Itt bal oldalon látszik a temploma, a bal oldalon alul, ennek a keresztény plántálásnak, gyülekezetnek, és mindezt a pogány idegen istenek dicsőítésének a közvetlen közelében, ahol a bálványimádás volt, és a démonikus erőknek a középpontja volt. Akkoriban egy ilyen templom, az nem csak szakrális céllal működött, hanem gazdasági, kereskedelmi és banki központ is volt. Egyfajta multifunkcionális intézmény volt egy ilyen épület, vagy egy ilyen központ. Illetve hát politikai funkciója is volt, hiszen a császár felé is egy üzenet volt, hogyha itt jól működött minden. Nagyon erőteljes tisztelete volt az istennőknek, Artemisnak, Diánának, Cibelének, de volt sok más istennő is. A legtöbb az női istenkép volt. Tehát egy nagyon erőteljes női istenkép alakult ki abban a világban az emberekben. Nem tudom, hogy ez olyan a mai világunkra is hatással lehet. Néha úgy látom, úgy tapasztalom, hogy igen. Tehát ez a templom egy főhadiszállás volt, és itt kapcsolódott össze a pénzügyi, a politikai és a szellemi élet. Ami itt történt, azt így máshogy nem tudnám elmondani, vagy kifejezni, mint hogy az a démonikus erőknek a középpontja volt, ami egy ilyen helyen történt. És valakik Istent szerették, valakik Istent szolgálták, ha gondolunk arra a kis templomra, valakik nőttek a szentségben, de a legtöbb ember nem Istent látta, nem Istent szolgálta, idegen Istennek áldozott, és nem a szentségben nőttek, hanem a bűnben nőttek, hanem egyre távolabb kerültek Istentől. Ez volt inkább a jellemző. A rossz oldallal kerültek kapcsolatba, és nagyon jelentős megtapasztalása volt ez ennek a szellemvilágnak. Talán úgy, ahogy most is van. Más vallások is felkínálják azt, hogy találkozzunk, hogy legyenek szellemi élményeink. A legtöbben azért jöttek ide, erre a helyre, hogy valamiféle szellemi megtapasztalásuk legyen. Találkozzanak valami természet felettivel. Gyógyulásra vágytak, álomfejtésre vágytak, a jövőbelátást szerették volna a jövőbe látni, és de hát mindez nem a jó helyen keresték. Ha mondjuk ezek az emberek ide tudnának repülni repülővel a múltból, és látnák azt, hogy mi az, ami zajlik itt, hogy milyen ikonokkal van tele, vagy híres emberekkel vannak tele mondjuk a plakátok, az utcák, a városok, vagy mondjuk egy nagy foci meccs előtt milyen hihetetlen kígyózó sorok vannak körben, milyen tele van kis üzletekkel, ahol mindenféle sztároknak az arcával megvásárolt pólókat, sálakat, stb. Lehet megvásárolni. Mennyi pénzt áldoznak emberek azért, hogy az ő saját sztárjukkal vagy idolukkal találkozzon, vagy láthassák, még ha csak pár száz méterről is. Hány idegen templom van, vagy Isten van körülöttünk, akkor lehet, hogy nagyon hasonló szellemi környezetben éreznék magukat, még hogyha a körítés természetesen más is. És hát a János, az egy Jánosban olvashatjuk, hogy mire kell figyelnünk, vagy őnekik is mire kellett volna figyelni. Ugye azt olvassuk, hogy szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Lehet, hogy a gyülekezet is itt, vagy ezek az emberek is egy kicsit nehezen tudták külön választani a jót a rossztól. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk mi is az életünkből, hogy milyen környezetben vagyunk, és nem tudjuk megítélni, ha nem foglalkozunk vele, hogy milyen erők vannak mellettünk, milyen erők között élünk, akkor a sátán már megnyerte egy csatát az életünkben, hiszen el tudunk aludni, ugye, hogy ez a gyülekezet is elaludt. Ez lenne a kulturális környezete ennek a levélnek, ennek a gyülekezetnek. Tehát dicsőítés a zsidóktól, de nem Jézus dicsőítették. Dicsőítés Artemisnek, de nem Jézusnak. Dicsőítés sok más istennek, de szintén nem Jézusnak. Közel 50 istent szerettek, valakinek nagyobb épülete volt, valakinek kisebb épülete volt. Egy nagyon gazdag környezet, az Aranyváros, és hát emberek idejöttek, tódultak, hogy legyenek élményeik. Létezett egy keresztény gyülekezet, hallottak Jézusról, a jó hír az idejött, elért ide is az evangélium, és megtértek emberek mindennek ellenére. Tehát ez az a pillanatfelvétel, amikor Jézus szól a gyülekezethez. János nem volt olyan messze, mondjuk úgy hajóval, meg autóval egy 4-5 óra alatt Patmos szigetéről ide tudott volna érni ehhez a gyülekezethez. Jézus így nézett rá a mennyből erre a városra, látta, hogy mi zajlik ebben a városban, látta, hogy emberek milyen szellemi környezetben vannak, mivel küzdenek, mivel küzd ez a gyülekezet, látta a múltjukat, a jelenüket, a jövőjüket, és ekkor mondta ezt ennek a gyülekezetnek. Így szólítja meg őket. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. A gyülekezet angyalának az a rendszeresen visszatérő köszöntése ennek a 7 gyülekezetnek a hez írott levélben. És számomra ez egy kicsit mutatja azt, hogy egyrészt a gyülekezetnek van egy valóságos vezetője, egy kézzelfogható vezetője, aki itt van köztünk, aki mindig is jelen van, és aki beszél hozzánk, aki vezeti a gyülekezetet. Másrészt pedig van egy olyan vezetője a gyülekezetnek, akit nem látunk, de aki a szellemvilágban képviseli a mi gyülekezetünknek az életét, aki megvédi a mi gyülekezetünket a támadásoktól. És hogyha figyelembe vesszük, hogy milyen szellemi környezetben létezik a gyülekezet, hogy milyen harc folyik az egészséges családokért, hogy milyen harc folyik a mi szívünkért, hogy máshol legyen, hogy ne a legjobb helyen legyen, vagy a házasságunkért, akkor ez mindenképpen egy bíztató dolog, hogy van egy angyal, aki képvisel a mi gyülekezetünket a szellemvilágban, Isten előtt. Aztán olvassuk ezt ugye a 7 lélek, arról már beszéltünk korábban a Szentléleknek a testesíti meg, illetve a hét csillag. Ez nekem nagyon tetszik, ez a hét csillag megszólítás pont itt a szárdiszi gyülekezetnél, mivel abban az időben egy Domitián nevezetű császár volt, aki uralkodott, és ő egy pénzérmét is veretett ugye a birodalomnak, és ő nagyon nagynak képzelte magát, ez a császár. Úgy gondolta, hogy ő uralkodik a világon, ő a királyoknak a királya, de és pont ezért ott látjátok, hogy a pénznek a hátulján ott van rajta a földön, a bolygón, és pontosan hét csillagot tart így a kezében. Ezzel is ki akarta fejezni, hogy ő egy Isten, hogy ő az, aki a világnak az ura, aki a birodalomnak az ura. De az üzenet nagyon világos, bárki is mondja magáról, bárki is próbálja elhitetni magáról, hogy ő lenne a király, az hazugság. Egyetlen egy király van, az pedig Jézus Krisztus, ne dőljünk be neki. És Jézus egy nagyon, nagyon élő példával jött elő, hiszen ezeknek az embereknek a zsebében ott volt ez a pénz. Mindenki tudta, hogy miről beszél Jézus, hogy mi az a hét csillag. Nagyon személyesen és aktuálisan szólította meg a gyülekezetet, és rögtön tudták, hogy hoppá, ez a pénz, ez minket figyelmeztet arra, hogy az élő Isten az ott van fenn a földben, ezután a megszólítás után. Na hát folytatódik a levél. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Nem sok gyülekezet volt, akihez hát ilyen nem túl sok pozitívat mondott Jézus ennek a gyülekezetnek. Nagyon őszinte Jézus ehhez a gyülekezethez. Nagyon nem kertel, nem próbál dicsérgetni vagy keresni valami jót a gyülekezetnek az életében. Biztos te is furcsán éreznél magad, hogy mész az utcán, találkozol egy testvérrel, egy ismerőssel, és mondaná, hogy hát, Zoli, úgy hallottam, te régen nagyon jó fejsrác voltál, még nagyon jó voltál, de hogy most már nem. Ezt hallottam. Hát biztos mindnyájunk a szívünkhez kapnánk, hogy odafigyelnénk, hogy miről beszél ez a fiú, hát én jó vagyok, hát hogy lehet ez? Tehát így nyit Jézus. Nem vagyunk hozzászokva az ilyen kijelentésekhez, az ilyen őszinte kijelentésekhez. Ha éppen vagy nem mondunk semmit, vagy megdicsérjük egymást, ami teljesen normális, tehát mindenkiben lehet találni dicsérni valót. De olykor fontos az őszinteség is. Máshogy nem tudom értelmezni ezt a szövegrészt, mint hogy ez a gyülekezet egy halott gyülekezet. És fontos, hogy mindig gondolkozzunk róla, hogy Jézus mit mondana a gyülekezetünknek, hogy dicsérné, hogy kritizálná, hogy kijavítaná, hogy lenne olyan terület, amit jobban kell csinálni, vagy hogy mit mond nekünk egyénileg, mit mond neked egyénileg, vagy mit mond nekem egyénileg, ha levelet írna. Mit mondana a családunknak, mit mondana az egyházunknak, mit mondana a magyar eklézsiának Jézus, hogyha egy levelet írna. És azt gondolom, hogy nem dőlhetünk hátra a székünkbe, mind akik jól végzik a dolgokat, mert mi nem egy szárdiszi gyülekezetben ülünk. Egyrészt azért, mert a gyülekezeti élet az ciklikus. Ahogy látjuk, ezt a hét gyülekezetét is megnézzük. Mindegyik más problémával küzd, de nem folyamatosan egy problémával küzdenek. Ha megnézzünk gyülekezeteknek az életét, mondjuk több száz éves gyülekezeteknek, mindig voltak hullámvölgyek, és mindig voltak magaslatok. Tehát bármikor, bármelyik gyülekezet bele tud kerülni egy ilyen helyzetbe, amikor Jézus azt mondhatja rá, hogy ez egy halott gyülekezet. Másrészt, ha körbe megyünk, ha megnézzük a templomainkat, vagy ha látjuk azt, hogy milyen embereket látunk az utcán, milyen kapcsolataink vannak, akkor szintén nem lehetünk nyugodtak azzal kapcsolatban, hogy minden jól megy. Hiszen emberek milliói, nem tud otthont nyújtani a gyülekezet itt Magyarországon is. Törökországban az említett hely 74 millió ember él, és azt olvastam, azt hallottam, hogy 3500 újjászületett evangéliumi hívő van Törökországban. Ki se mertem számolni, hogy ez hány százalékot jelent most ott a teljes népességhez képest. Most, ahol voltunk Spanyolországban, szintén egy nagyon nagy ország, nagyon nagy történelemmel, nagyon nagy múlttal, ott 0,5% az evangéliumi hívők, az újjászületett hívőknek a száma. Gondoljátok bele, hogy ez milyen kevés. Magyarországon, ha jól tudom, 1,5%-ra teszik ezt a számot. Az USA-ban 3500 gyülekezet zár be évente, és csukja be a kapuit. Magyarországon is vannak gyülekezet, amelyek bezárnak. Attila is tudna mesélni róla. És Amerikában szintén a legnagyobb számban az a gyülekezet nő, akik elhagyják a gyülekezeteket, mert nem érzik jól magukat a gyülekezetekben. Ez egy nem létező gyülekezet, tehát ezeknek az embereknek a száma nő. Tehát nem dőlhetünk hátra a székben. Egy sokkal nagyobb dolognak a részesei vagyunk, mint ez a négy fal. Krisztus királyságának, Krisztus testének a részei vagyunk. Szárdisz egy nagyon dicső város volt, de hát teljesen elvesztette a jelentőségét, láthattuk a képen. És ez összecseng a városnak a történelmével. Ez itt is aktuálisan jelent meg Jézus a szárdisziaknál. Tudták jól, hogy mi volt a városnak a történelme. Kérdés, hogy ki mit néz, ki kit néz. Tehát Jézus ezt látta. De Jézus a valóságot látja. Tehát ez a gyülekezet mást akar mutatni, hiszen a neve az, hogy élsz. De Jézus a valóságot látja. Azt olvassuk előtte lévő fejezetben, Jelenések könyvében, hogy szeme a tűz lángja. Mindent lát, minden kiderül benne, minden kiég benne, és kiderül, hogy mi a valóság, hogy mi az igazság. Krisztus elől nem marad rejtve semmi. Ő az, aki belát a legbelső szobánkba, aki ott van, aki tudja, hogy mit teszünk meg, mit nem teszünk meg, vagy milyen motivációval teszünk meg. Nem azt nézi, ami a kirakatban van, hanem Krisztus pontosan látja a valóságot. Ez egy szurkoló, aki minden egy vak szurkoló, aki elmegy a foci csapatának az összes meccsére. És a kutyájával, a vakvezető kutyájával megy el. Illik hozzá egy, bocsánat, de egy kis herceg idézet, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Tehát Jézus pontosan ezeket a dolgokat látja, ami lényeges, és ami nem biztos, hogy a kirakatban van. Persze azok is nagyon fontosak, de érdemes erre gondolnunk. Tehát egy jó hírű gyülekezet volt, de valami elromlott ennek a gyülekezetnek az életébe, és már nem mutat jó példát a keresztények, a nem keresztények között is, a nem hívők között is. Ahogy folytatjuk. Szóval ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik hallófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt, és térj meg. Itt van egy kicsit nekem olyan ellentétnek tűnt. Ugye egyrészt azt mondja Jézus, hogy halott vagy. Másrészt pedig azt mondja, hogy ébredj fel. Mert egy halott hogy tud felébredni? Nyilván ez egy lelki értelembe vett halálról van szó, inkább ahonnan fel lehet ébredni. De nagyon jól megmutat egy dolgot szerintem, hogy itt csak valami természet feletti dolog tud történni, hogyha egy ilyen helyzetben, ha egy ilyen állapotban vagyunk, egy ilyen állapotba kerül a gyülekezet. Hiszen ha valami halott, vagy ha valaki halott, az nem tud felébredni. De persze Jézustól nem állnak távol az ilyesfajta csodák, az ilyen természetfeletti megnyilvánulások. Gondoljunk csak Lázárnak a feltámasztására, vagy a Naimi ifjúnak a feltámasztására. Tehát ha alszunk, hogyha halottak vagyunk, akkor van reménységünk, de hogy felébredjünk, de csak Krisztusra nézve, csak Krisztustól jöhet a megoldás. Azt olvassuk, hogy ébredj fel. Itt is itt van a történelmi párhuzam. Az alvó város, aki azért azért pusztul el, mert aludtak, mert nem voltak elég figyelmesek. Ugye a császárkultusz közepette, aki egy keresztény üldöző, Domitián, aki egy keresztény üldöző császár volt szintén, döntött úgy a gyülekezet, hogy nem vállalja a megpróbáltatásokat, hogy nem lép ki, dönthetett úgy, hogy nem lép ki a falai közül, és nem képviseli az evangéliumot, hanem inkább bezárkóznak, inkább a szenvedéssel nem foglalkoznak, hanem inkább egy kényelmes életet élnek. És nem érzékelik azt, hogy mi zajlik körülöttük. De azt mondja Jézus, hogy ébredj föl. És úgy folytatjuk, hogy erősítsd meg, akik alszanak. Tehát, hogy azonnal felébreszteni másokat, akik alszanak. Illetve hát itt az van, hogy akik halófélben vannak, ahogy így néztem a fordításokat, vagy az eredeti szöveget, ezt értelmezhetjük úgy, hogy az alvóknak a felébresztése. Ez az elsőként ébredőnek a feladata, és nagy felelősség, hiszen ha ezt nem tesszük meg, akkor nem tud elindulni a folyamat, nem tud a láncreakció elindulni. Látom, van is egy testvér, aki elaludt, csak hogy hogyan kell csinálni, megmutatom. Balázs, jó reggelt!
Ébredj!
Na, Balázst én fölébresztettem. Már nem, itt vagy a Gyüliben. Isten tiszteletem. Semmi baj. Kritikának veszem, majd megjavítok a dolgokat. Pozitív kritikán. Úgy folytatja, hogy mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek. Ez is egy... Számomra ebben is van egy kis ellentét, hiszen ha valaki halott, az hogyan tud mozogni, hogyan vannak cselekedetei, amit Isten nem talál teljesnek, amit Krisztus nem talál teljesnek. És hát az alvó ember is mozog. Lehet, hogy pont ellentétesen mozog, mint ahogy ő szeretne. Ha mondjuk hideg van, akkor kitakarózik, és arra ébred, hogy majdnem megfagy. Vagy ha meleg van, akkor betakarózik, és leizzadva ébred. Egy nagyon intim történetet szeretnék elmesélni a közelmúltból, az életemből. Itt Spanyolországban történt. Egy ilyen kis missziós szervezetnek egy nagyobb fajta missziós szervezetnek a kis épületében voltunk. Külön szobákban laktunk. Én Áronnal laktam egy szobában. Minden rendben volt, két különböző ágy a szobának a két különböző sarkában. De amikor vége volt a konferenciának, akkor mi úgy döntöttünk, hogy nem utazunk haza rögtön, hanem elmegyünk Madridba, és egy kicsit bejárjuk, körbenézünk Madridban. De hát jó magyarokhoz híven próbáltuk ezt minél olcsóbban megúszni, ezért egy ilyen Couchsurfing nevezetű honlapnak a segítségét vettük igénybe, ami azt jelenti, hogy ha te szívesen kinyitod a lakásodat, akkor ezt föltöltöd az internetre, és te be tudsz oda jelentkezni, hogy te ott szeretnél lakni, és cserébe ugye hozzád is jönnek, hogyha valaki olyasmi, mint az a lakás házcsere, csak itt vendégül látnak, vagy hát befogadnak egy-egy éjszakára. És hát mi is ott Madridban, illetve Áron elég sok embert bejelölt, hogy akkor mi szeretnénk ott eltölteni két éjszakát. Kaptunk egy visszajelzést, azt hiszem a 15-20-ból, és nem volt egy túl nagy lakás, nevezhetjük kicsi lakásnak. Egy szoba volt benne, meg egy ilyen galériás rész, és hát mutatta a David, hogy hol a helyünk. Mutatott a galériára egy ilyen kisebb fajta francia ágy, egy darab takaróval. De hát ugye úgy mentünk, tehát se takarónk, se törő, semmi nem volt, mert hogy mi mégis nem így készítünk, erre talán nem is gondoltunk, meg amúgy se fért volna a repülőtérre föl, vagy a repülőgépre föl. Úgyhogy hát akkor még megérkeztünk, ilyen négy fel elmentünk város nézni, de hát aztán közeledett az éjszaka. És annyira nem voltam motivált a dologban, így házas emberként, meg férfiként, hogy Áronnal egy ágyban aludjak egy takaró alatt. Eldöntöttem, hát úgy figyeltem, hogy hogyan fekszem le, hogy ott szélén legyek az ágynak, Áron is a fal fele ment. De hát éjszaka azért, nem tudom az Áronnak milyen élményei voltak, de fölkeltem, és vagy arra ébredtem, hogy az Áron így dugja át a lábát, meg a kezét a takaró alatt hozzám, vagy hogy én nekem van a kezem az Áronom. Abszolút nem akartam így ügyelkedni. Komolyan mondom. De hát mégis így tönt. Volt mozgásunk. Ez nem célszerű, mert nem így szeretnénk, hogy történjen. És ébren teljesen más, hogy mozogtunk volna. Tehát ha halottak vagyunk, hogyha alszunk, ha elaludtunk, akkor is csinálunk dolgokat. De nem azt, amit Istentől kapunk. Nem azt a feladatot hajtjuk végre, amit Isten nekünk kijelölt. Tesszük a megszokott dolgainkat. Üzemeltetjük a rendszert. Üzemel a rendszer. Követjük a szokásainkat, amiket csináltunk. De mindeznek a motivációja nem a Krisztus iránti szeretetünk, a vágyakozásunk, hogy csináljuk azt, amit kell, hanem pusztán az, hogy megfeleljük magunknak, vagy megfeleljünk másoknak. Hogy folytatódik felébredés után, mindenféle mozgás után, emlékezzél tehát vissza. Ébredés után vissza kell emlékeznünk arra, hogy mi volt előtte, hogy hol volt a helyünk, hogy mit csináltunk. Ne az álmunkra, mert az nem biztos, hogy mindig jó dolog, hogyha azt csináljuk, amik az álmaink. Janka nemrég volt kórházban, és a műtéte előtt, a kisebbik lányom 3 éves, a műtéte előtt már egy néhány hónappal kezdett rosszul hallani. És ezért kellett elmenni kórházba, hogy megoperáljak egy tubust raktak a fülébe, és altatásban volt a műtét. Kijött az altatóból, vagy a műtétről, és akkor szépen elkezdett fölébredni, a Zsófi volt a Jankával. És az egyik első szavai az az volt a Jankának, hogy anya, hallok. De ezt nem egyszer mondta el, hanem sokszor, hogy legalább 8-szor elmondta, hogy ő hall. Ő már előtte is hallott, tudta, hogy miről van szó. Nem megijedett, nem kétségbe esett, hogy most te jó világ, halkítsuk le a rádiót, hanem örült, tudta, hogy milyen az, hogy hallani, és vissza tudott térni, tudta folytatni azt, hogy visszaemlékezett rá, hogy milyen volt az, amikor ő hallott elalvás előtt, mielőtt még nem volt beteg. Hogyan kaptad és hallottad, így folytatódik. Nagyon hiányzik innen egy szó, hogy de mégis mi a túrót, hogyan kaptad és hallottad. Szerintem a szó, ami hiányzik, az evangélium. Hiszen ez a hiterjútásnak a szavai jönnek elő, hogyha olvassuk a Bibliát máshol. Tehát, hogy hogyan tértél meg, és hogyan engedelmeskedtél, hogy mit csináltál előtte. És talán egy nagyon határozott felszólítással folytatódik, hogy tartsd meg azt. Tehát, hogy vállalni, folytatni mindazt, amit előtte tettél, ami kockázatokkal jár, ami nehézségekkel jár, de megtartani mindezt. Ettől akar a sátán, a gonosz eltéríteni minket, hogy ezt csináljuk. És legvégül, pedig talán amivel kezdődhetne is az egész, az egyik, hogy ébredj fel, aztán térjél meg. Tehát ez a tér meg. Összefoglalja az előző 4 pontot. Talán a megtérés folyamata lényegében egyel kibővítve, hogy egy közösségben vagyunk, és felelősek vagyunk másokért, akiket föl kell ébreszteni. Akiktől kell kérdezni, oda kell hozzá menni. Ez már nem az első megtérés, ez már egy újbóli megtérés. Úgy, ahogy ez a szárdiszi gyülekezetnél is volt, hiszen ők már egyszerre az Úrnak a gyülekezetei voltak, de aztán meghaltak, elaludtak. A tolval, ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. A megtérésnek a lehetősége adott. Jézus ezt nem tukmálja ránk, nem tukmálja rá senkire azt, hogy ő ébredjen fel. Ott van az a ha szócska. Ez feljogosít, felment minket az alól, hogy nekünk itt muszáj, hogy kötelező. Jézus megadja nekünk a szabadságot. A mi döntésünk az, hogy fölébredünk, hogy fölébreztünk-e másokat, vagy pedig nem. De ha ezt nem vállalja a gyülekezet, vagy ha ezt nem vállaljuk, akkor érkezik el Jézus, de akkor ellenségként. És azokért, pont azokért, akiket a vérén váltott meg, akikért meghalt, és akiket meg szeretett volna menteni. Meggyőződésem, hogy Krisztusnak ilyet kimondani, vagy leírni, az fáj. Hiszen rólunk van szó a szeretett gyermekeiről. Krisztus, mielőtt a Lázárt is feltámasztotta, akkor meg volt rendülve, azt olvassuk, és sírt. Nem hinném, hogy Lázár miatt sírt, hiszen tudta jól, hogy Lázár föl fog ébredni, föl fog kelni, élni fog. Hanem azokért, akiket nem tudott megmenteni. Azért volt megrendülve, és azokért sírt. Nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. Nem mondhatunk le az ébrenlétnek az állapotáról. Nem kényelmesedhetünk bele a székünkbe, nem ülhetünk le, hiszen nem tudjuk, hogy mikor fog elérkezni ellenségünként. Nem tudjuk, hogy mikor fog elérkezni úgy, mint amikor ítélet van. Amikor a tetteinknek, vagy a cselekedeteinknek, amik nem hajtunk végre, van következménye. De azért van néhány hűséges ember ott Szárdiszban. Vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Néhány emberre igaz az, hogy a nevük összhangban áll a jelenükkel, a tetteikkel. És hogy szemben állhatunk, ez egy szembenállás a nagy többségnél. Tehát nehéz megállni, hogyha sok alvó ember van körülöttünk. És ez biztos, hogy előfordul a munkahelyünkön is, előfordulhat otthon a családunkban is. Egy nehéz feladat ennek ellenére ébren maradni, odafigyelni Krisztusra, de mégiscsak lehetséges, ahogy így látjuk. És talán itt egy nagyon rossz arány kerekedik ki, hogyha megnézzük, hogy a nagy többsége a gyülekezetnek az alszik, de van egy kicsi része, amelyik ébren van. És úgy látjuk, hogy ez az arány, ettől a gyülekezet meghal. Nagyon, amit így ebből levontam, hogy figyelnünk kell az arányainkra, amit a gyülekezeti kirándulásunkon is beszéltünk. Igen, hogy 60-40, hogy mennyi a gyülekezet tagjai közül azok, akik részt vesznek a gyülekezet életében, akik haladnak, akik szolgálnak, és mennyi az a száma a friss megtérőknek a száma, és mi az, aki, és mennyi az az arány, akik fogyasztóként vannak jelen. Hogyha ez az arány felborul, akkor könnyen bármelyik gyülekezet, szárdiszi gyülekezetnek a sorsára tud jutni. És fehér ringben fognak járni velem. Ez már a Jézus rátér az ígéretre. A fehér ruha az, ami képessé tesz minket arra, hogy kapcsolódjunk Krisztushoz, hogy illeszkedjünk Krisztushoz. És itt rá vagyunk szorulva Krisztusnak a kegyelmére. A múltunk hiába tekintélyt parancsoló, vagy nagyon jól nyüzsöghetünk, benne lehetünk mindenféle dologba. Ha nincs bennünk a kegyelemre szorultságnak az érzése, ha nincs bennünk az, hogy minket csak Krisztus tud megmenteni, csak Krisztus az, aki fehér ruhába tud minket öltöztetni. Ennek ellenére előtérbe kerül az érdemünk, akkor meggyőződésem, hogy a rossz úton vagyunk. Csak ezzel a hozzáállással tudunk Krisztushoz kapcsolódni. Gyerekes apuka lévén egy ilyen szemléltetést hoztam. Vannak a kínai legók, meg vannak az igazi legók. És tök jó lenne, ha a kínait össze lehetne kombinálni az igazival, de nem lehet. Azt így hiába próbálod, többféle van, hiába próbálod, nem lehet össze, nem lehet belerakni a játékba. Vagy fölburul a ház, vagy összeomlik. De a Lego, itt most Jézus sárga, az igazi Lego, ami fehér, az pontosan összepasszol az eredetivel. Tehát mi is pontosan így tudunk összepasszolni Krisztussal, hogyha fehérben vagyunk, hogyha tudjuk azt, hogy csak őtőle várhatjuk a megtisztítást, hogy ő öltöztessen minket fehér ruhába. És nem csak egyszerű bűnbocsánat ez, hanem a bűneinktől való megtisztítás is. Ha abba adjuk a halvány, itt Krisztus biztat minket, hogy aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek a nevéről az én atyám és angyalai előtt. Tehát Krisztus vallást tesz minket, kapunk neveket, hiszen a Bibliában olvassuk azt, hogy szentek vagyunk. Olvassuk azt, hogy hívők vagyunk, hogy kihívottak vagyunk, hogy az eklézsiába tartozók, hogy kihívottak vagyunk. De ez a mi felelősségünk, hogy megtartsuk tartalommal ezt a nevet. És látjuk, hogy Krisztus az Atya előtt bizonyságot tesz rólunk, és elmondja, hogy mi kik vagyunk, hogyha ha ez párhuzamban van. Itt a szakasz, az ugye elsősorban a gyülekezethez szól, a szárdészi gyülekezethez. De nem lehet elvonatkoztatni a tagunktól, nem lehet tőlünk elvonatkoztatni, hiszen ez például nem egy művelődési ház, ahol dolgozok, és ha mondjuk megváltozik a törvényi háttér, vagy kevesebb pénzt kap az intézmény, akkor mondjuk meghal. Vagy nem egy üzem, egy gyár, ahol ha nincs megrendelés, ha nincsen alkatrész, ha nincs nyersanyag, akkor szintén meghal, hanem ez belünk tagunkból áll, és a mi lelkünk állapotától függ, hogy a gyülekezet milyen gyülekezet. Kapcsolataink halottak, vagy élők, mondjuk a családunkban. A napi rutinnak a része az, hogy reggel fölkelünk, reggelizünk, megbeszéljük, hogy mi fog történni a nap folyamán, hazaérünk, szintén beszélgetünk egymással, vacsoránál, az asztalnál a legfontosabb dolgokat elmondjuk, kipipáljuk, megy a rutin, mert hogy sűrű az élet, vagy pedig van jelentősége, van tartalma, egyfajta rituálé, van benne szenvedély, van benne érzelem, van odafigyelés a másikra, a gyerekemre, a házastársamra, a feleségemre. Vagy ugyanígy a munkahelyemen, hogyan állok hozzá a kollégáimhoz, milyen a kapcsolatom az emberekkel, halott vagy élő, milyen emberként próbálok ott lenni a munkahelyemen, vagy a gyülekezet. Azért megyek el vasárnap, hogy kipipáljam ezt a programot is. 9 óra indulásra, hogy odaérjünk 10 órára. Azért veszek részt a szolgálatokban is, hogy szintén kipipáljam. Vagy azért megyek el Isten tiszteletre, vagy azért szolgálok, mert tudom, hogy erre szükségem van, hogy Isten tudjam követni. És az iránta való szeretetemből teszem mindezt. Vagy érzünk valamit Krisztussal együtt, amikor körbenézünk, kimegyünk. Tudjátok, egy nagyobb, nem a négy falnak, nem csak a kősziklának a tagjai vagyunk, egész Krisztus testének a tagjai vagyunk. Látjuk az üres templomokat, látjuk a rengeteg elválást, a rossz kapcsolatokat, a rengeteg konfliktust a környezetünkben. És látjuk mondjuk azt, hogy például Magyarországnak a 98,5%-a mondjuk lehet, hogy nincs benne az élet könyvével. Valószínűleg ez nem reális ez a szám. Nyilván máshogy van, meg Isten az, aki ítél, Isten az, aki eldönti, ezt nem láthatjuk. De az embereknek a nagyon nagy részének nincsen meg a lehetősége, vagy nem adatott meg a lehetőség, hogy benne legyen egy gyülekezetben. Tehát van felelősségünk, hogy élők, vagy halottak vagyunk, és hogy mit teszünk Krisztusért. Vagy milyen az Istennel való kapcsolatunk. Történt-e velünk manapság olyan dolog, ami megmozgatta a lelkünket, mert olvastuk az igét, mert imádkoztunk. Volt-e olyan dolog, ami gyümölcsöt hozott az életünkben, amiből valami termés kijött? Hogy forgatjuk a Bibliát? Úgy, mint egy telefonkönyv, elolvasgatjuk, vagy pedig vágyjuk, hogy fölnyissuk az igét, és hogy olvassunk, és hogy legyen belőle valami, hogy valami szóljon belőle hozzánk. Végső kérdésem, vagy kérdés, ami fölmerül bennem így a levelet olvasva, hogy halott vagy élő. És hogyha hazamegyünk, akkor gondolkozzunk el, hogy ki az, aki körülöttünk halott, vagy ki az, aki alszik körülöttünk. Mi az, ami bennünk alszik, vagy elszúnyadt, ami meghalt. És ébresszük föl. Hiszen ha valami nem stimmel, ha ide jutottunk, akkor nem kapcsolódunk Krisztussal, akkor valami probléma van az életünkben. Ne aludjunk, ébredjünk fel Krisztusnak a segítségével, és hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévőkért, a gyülekezetünkért, az emberekért, akik körülöttünk vannak. Oda kell rájuk figyelnünk. Kell, hogy hordozzuk egymás nehézségeit, és nyilván a megfelelő környezetben, a megfelelő bizalmi légkörbe csomagolva, akár őszintének lenni, őszinte kérdéseket feltenni egymáshoz, ahogy ezt Krisztus is tette. Szóval, ha hazamegyünk, akkor egy kicsit gondolkozzunk el ezen. Most pedig egy imádkoznék így a végén. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy közösségben lehetünk veled. Hogy meghaltál értünk, hogy megtisztítottál, hogy felölthetjük a fehér ruhát, és hogy megvallasz minket az Úr előtt. Köszönjük, hogy nevünkön neveztél. És jó atyám egy gyülekezetbe tartozni, jó atyám a te gyülekezetedbe tartozni. Tudni azt, hogy te itt számítasz ránk, hogy itt van a helyünk. És Istenem, nem szeretnénk elaludni. Nem szeretnénk azt, hogy lemaradjunk olyan dolgokról, amiket te készítettél el nekünk, hanem szeretnénk ébrek lenni, éberek maradni. Szeretnénk, atyám, a te szíveddel gondolkozni, a te szíveddel látni, vagy ezzel az érzéssel, ezzel a szenvedéllyel. Kérlek, segíts nekünk ebben, hogy tudjunk fejlődni. Segíts nekünk abban, hogy tudjuk hordozni egymást, tudjunk beszélgetni egymással, tudjunk kérdezni. Segíts nekünk abban, hogy éberek maradhassunk. Köszönöm, Istenem, hogy a te halálod miatt mindez lehetséges, hiszen a bűneink ott vannak a kereszten, és kapcsolatban lehetünk, és közösségben lehetünk veled. Adjál éberséget, atyám, a szívünkbe és a lelkünkbe. Amen.